Próbálom pörgetni, mert az érzésem, hogy ez is egy olyan lesz, hogy a végén nem akarom összecsapni. Ezt köszönöm, majd megnézem. A téma, amiről ma beszélnénk, hogy megnéznénk, ez Jób könyve. Egyébként azért Jób könyve, mert most fejeztem be nemrég az Ószövetségbe, és még friss, és gondoltam, hogy próbálok összeszedni, mert amúgy sem baj, hogyha ez ilyen felvétel is van róla, és be tudom, hogy fél év múlva már ez nem lesz ennyire egyben a fejemben. Ki az, aki olvasta már Jób könyvét? Aha. Oké. Ugye Jób könyve, talán kezdeném egy olyannal, hogy a kis színes kategória, és ez ma reggel jutott eszembe, hogy ezt nem szabad kihagyni. Szerintem a Bibliában az a könyv, amelyik a legtöbb ilyen különleges állatot tartalmazza. Egy pillanat, már is csinálom. Tehát beszél a Jób könyve olyan állatokról, amikről sehol máshol nem, és ma már nem létező állatok. Tehát én nagyon érdekes ilyen kérdéseket feszeget, vagy nem feszeget, beszél róla. Oké, elvileg megvan. Csak mondtam. Jó. Tehát például, ha föllapozzuk, Jób könyve, igazából 39-40-41, ezeket fogjuk a végén nézni, megvan azok, hogy miért ott vannak ezek, de Jób könyve 39-9. Érdekes, hogy itt ez a revideált Károli, érdekes 12, mindegy, akar-e szolgálni neked a bölény otthál jászladnál, de itt ez a régebbi Biblia, meg egyébként, hogyha megnézem, szerintem az eredeti, egy szarvúról beszél. Tehát nem ilyen szivárványfarkú, ilyen fehér lovakra gondoljunk jelen esetben, de a Biblia beszél arról, hogy az egy szarvú. Milyen állat az egy szarvú. És persze lehet erről most hogy biztos ilyen állat, olyan állat. Érdekes, hogy a legtöbb fordítás ilyen vad bivajnak fordítja, de mondjuk a bivajnak szerintem kettő szarva van, meg egy szarvú. Tehát, hogy láttam olyan fordítást, aki rinocérosznak fordítja, az már lehet, hogy közelebb van a valósághoz, de mégis egy szarvúként azonosítja a Jób könyve ezt az állatot. Úgyhogy ez egy létező valami, mert különben nem példároztak volna bele. Aztán menjünk tovább. Jób könyve 40. fejezet, 15-ös verstől olvasom. Nem a 15-östől, ebben lenne a 15-östől, de érdekes, itt a 10-től olvasom. Nézd csak a behemótot. Én megteremtettem, mint téged is, fűvel él, mint az ökör. Nézd csak, milyen erős a dereka, és milyen erősek hasizmai. Hajlítja farkát, mint valami cédrus combjának inai egymásba fonódnak. Csontjai, érc, csövek, lábszárai olyanok, mint a vastrudak. Isten alkotásainak remeke ez, alkotója fegyvert is adott neki. A hegyek adnak neki reményt, és a mező vadja ott játszadozik. Lótuszbokrok alatt heveri, a nádasok és mocsarak búvóhelyein elfedi őt a lótuszbokrok árnya, körülveszik a folyóparti füzek. Ha árad is a folyó, nem nyugtalankodik, biztonságban van, még ha szájáig érne is a Jordán. Elfoghatják-e őt szemtől szemben, vagy átfurhatják-e az orrát? Tehát ez, amire szoktak leginkább hivatkozni, hogy igazából ha megnézzük, ez egy dinoszauruszra nagyon jól ráillik, egy ilyen hosszú nyakú hogy benne van a vízben, kilóg a vízből a nyaka, meg olyan a farka is, olyan, mint a cédrus, mondják, hogy biztos elefánt, hát elefántnak nem olyan a farka, mint egy cédrus, ilyen nagy. Nyilván erre szokták mondani, hogy hogy a dinoszauruszokról is van példa a Bibliában. Vagy pedig a 41-es fejezet, a Leviátánról szól. Kifoghatod-e a Leviátánt horoggal, leszoríthatod-e nyelvét kötéllel? Húzhatsz-e kötelet az orrába, átfurhatod-e szigonnyal az állát? Olvasok néhány érdekes részt. Kinyúzhatnál-e bőrét, két sor foga közé kihatolhatna be, kinyithatnál föl pofájának ajtaját, fogai körül rémület lakik, büszkeségei pikkelyek, mintha szoros pecsétek tartanák össze azokat. tüsszentése fénysugároz, szemei olyanok, mint a hajnalpír, szájából lángok jönnek elő, és tüzek szikrák patognak ki, orjukaiból füst lövel ki. Hát, erre szokták mondani, megnézzük mondjuk, hogyan ábrázolták a középkorban a sárkányokat. Van, amelyik tüzet okádott, és erre vannak különböző elméletek, hogy mit tudom én, a metángáz begyulladt, nem tudom, az emésztése során mi keletkezett. Itt is van egy állat, ami nagyon érdekes, mert nem illeszkedik rá egyikre se a ma ismert állatok közül. Na úgyhogy nagyon izgalmas olvasmány ilyen szempontból, jobb könyve. Ja, ami meg a kedvencem volt, tehát egyébként az a Fácán, a 39-es fejezet 13-as verstől olvasom. Teljesen máshova vannak ezek. Megkeressük. Itt meg Strucnak fordítja, de ez a King James Fácánnak írja. Vígan verdesi szárnyát a Struc, szerintem Fácán, de nem gólyaszárny és tollasz, hiszen a földön hagyja tojásait, és a porral költeti ki. Elfelejti, hogy a láb eltiporhatja, és a mezei vad eltaposhatja azokat. Fiaival olyan keményen bánik, mintha nem is az övéi lennének. Nem fél, hogy fáradtsága kárba vész, mert Isten nem ruházta fel bölcsességgel, nem adott neki értelmet. És nem tudom, hogy ti találkoztatok már Fácánnal, de én volt olyan, hogy megyek autóval, országút 90-nál nyom neki, kijön elém a Fácán, ott az út közepén megáll, és így néz. És így jövök vele egy 90-nél, és akkor így néz. És mondom, tehát így, ez így, valami nem stimmel ezzel az állattal. Tehát így az életösztön így annyira nincs. Páva? Köszönöm szépen. Jó. Páva? Akkor mi a Fácán? Az Fácán? Jó, oké. Páva, oké, köszönöm szépen. Tetszenek ezek az izék a leírások az állatokról. És nem gondolom, hogy ezek kitalációk, hanem amikor Jób könyve íródott, ezek valóságos élőlények voltak, amikről írtak. Oké, miről szól Jób könyve? Próbálom nagy vonalakba összefogni. Ugye van az elején egy-két fejezet, van a végén egy-két fejezet, amit úgy jobban ismernek, és van a közepén egy ilyen 10-30-valahány fejezet, amit nem szoktak ismerni. Ami Jób és a barátainak a beszélgetése, vagyis hát kérdés, hogy a végén a barátai, de mindegy. Ugye arról szól, hogy van egy ember, akit Jobnak hívnak, aki nagyon gazdag ember, sok-sok áldás van az életén, több csomó gyereke van, állatai, és Istent is féli. És utána van egy nagyon érdekes leírás arról, hogy a mennyben mi történik, hogy megállnak Isten előtt az Istenfiak, és megáll közöttük a sátán is, és Isten kvázi, mintha kérkedne Jobbal, hogy hol jártál sátán, mi áradva, hogy hol voltál. Hát a földön jártam, keltem, és akkor mondja, láttad-e Jobot, az én szolgámat, aki mennyire szent életet él, mennyire odafigyel mindenre, na, és akkor a sátán meg elkezdi piszkálni, kikezdi. Jobot magának, kipécézi magának. Azt mondja, hogy persze, de hát csak azért csinálja, mert megáldottad. És akkor kvázi olvasunk egy ilyen, minthogy alkudozásnak tűnne. Odalapozok, hogy ne fejből mondjam, mert itt a szavaknak van jelentősége. A Jób első fejezet. Észrevetted a szolgámat, Jobot, bizony nincs hozzá hasonló a földön, fedhetetlen, igaz, istenfélő és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak, avagy ok nélkül féli Jób az Istent? Nem te vetted-e körül őt magát, házát és mindenét, amilyen van? Keze munkáját megáldottad, jószága, igen, megszaporodott a földön, de bocsássad csak rá a kezedet, sújts le vele mindarra, ami az övé, vajon akkor nem átkoz-e meg téged szemtől szembe? Az Úr pedig azt mondta a sátánnak, íme mindazt, amilyen van a kezedbe adom, csak rá magára nem nyújthatod ki a kezedet. Ekkor kiment a sátán az Úr erről, és akkor utána történik az, hogy egy rakáscsapás éri Jobot, az állatai elpusztulnak, a gyerekei meghalnak, aztán pedig utána még egyszer megjelenik a sátán az Úr előtt, akkor azt mondja, hogy Jób még mindig nem átkozta meg Istent, nem vétkezett a beszédében, ezt írja az ige, és akkor mondja a sátán, hogy hogyha ő maga megbetegszik, hogyha ha ő lesz beteg, majd akkor megátkoz téged, tehát kvázi kipécézi a sátán Jobot az Úr előtt, és akkor az Úr azt mondja, hogy Oké, okay. Mit mond neki? Azt mondja, hogy e-mail kezedben van, ő csak az életét kímélt, ezt mondja. Tehát azt mondja, hogy a sejtán nyújtsa ki a kezed, és sújts le csontjára és testére. Vajon akkor nem átkozza meg téged szemtől szemből? Az úr pedig azt mondta a sejtának, e-mail kezedben van, ő csak az életét kímélt. És akkor ezután megbetegszik Jobb, és akkor utána olvassuk azt, hogy Jobb, így kvázi így kifakad a szívéből egy csomó minden panaszkodás, megátkozza a napot, amikor megszületett, és jön három barátja, aztán végül kiderül, hogy négy volt egyébként, mert Elihu az utolsó, aki külön, tehát jön néhány barátja, hogy vigasztalják Jobbot egy hétig, nem is beszélnek semmit vele, csak együtt gyászolnak vele, aztán elkezdenek beszélgetni. És kvázi arról győzködik Jobbot, hogy figyelj, bízzál Istenben, valószínűleg valamit csináltál, amit nem kellett volna, valószínűleg valamit, és azért történik ez vele. Tehát erről megy az egész, hogy miért történt Jobbal mindaz, ami. Erre megy ki az egész. És a barátai érvelnek, az a három barát, Jobb meg egyikre se hallgat, mindegyiknek már a végén azt mondja, hogy pocsék, vigasztalóim vagytok ti nekem, ilyeneket mond neki. Úgyhogy eléggé kemény a beszélgetés. És akkor legvégén olvassuk azt, hogy ez a három barát már nem beszél többet Jobban, hanem jön az Elihu nevű fiatal, aki azt mondja, hogy hát eddig nem szóltam, mert ti vagytok az idősebbek, de most egyszer nem tudom megtenni, hogy ne szóljak, és akkor kvázi Elihu kezd el Isten szemszögéből szólni Jobbhoz. És azt mondják, hogy Jobb, fordítva ülsz a lovon, Isten az Isten, te nem az Isten vagy, te nem beszélhetsz így Istenről és Istennek. És miután Elihu befejezte a beszédét, utána az Úr maga kezd el szólni, és így és megfeddi Jobbot. A végén Jobb pedig megtér. Tehát ott mond, egyébként nagyon, nagyon szép, egészen, nagyon szép igeversek vannak, igeszakaszok vannak Jobb könyvében, hogy eddig csak fülemmel hallottam róla, de most már láttalak is téged, mondja Jobb Istennek a végén. Na, ez nagyjából így a története Jobb könyvének. És Jobb könyve valószínűleg a legrégebbi könyve a Bibliában. Jó? Tehát, hogy még a Mózes első öt könyvét is megelőzi. Én megnéztem a blueletterbible.org, azt hiszem, ott van egy ilyen időrendi táblázat, hogy hova rakja Jobbot. Érdekes volt, mert azt hiszem, hogy Izsák és Jákob idejében élt, ő oda rakja. Most ez pontosan hogyan, azt nem tudom, de valahol szerintem úgy Ábrahámmal egy időben élhetett Jobb akkortájt. Ha nem a legrégebbi, akkor az egyik legrégebbi könyv a Bibliában, és egy dolgot vegyünk észre a Jobb könyve kapcsán, hogy semmilyen hivatkozás nincsen benne a törvényre, semmilyen hivatkozás nincsen benne Mózesre, Ábrahámra, semmi. Semmi. Ez azt jelenti, hogy az ábrahámi kijelentésből ez kívül esik. Illetve azt is jelenti, hogy tehát ez még előtte van időben. És egyébként, ha megnézem ezt a blueletterbible.org-os idő skálát, ott is, tehát Mózes elé teszi. Tehát amikor a törvény adatot, ezek előtte történtek, amiket itt olvasunk. És hát amíg nem volt meg a törvény, az egy olyan időszak volt, hogy nem volt törvény. És azt mondja az ige, hogy mindenki azt csinált, amit jónak látott. Mindenki azt csinált, amit jónak látott. Oké. Okay. Amikor én miután megtértem, és először találkoztam Jobb könyvével, és hallottam embereket tanítani róla, körülbelül valahogy nekem ez volt a benyomásom, hogy Jobb könyve annak a története, ahogyan Isten a sátánt rászabadítja Jobbra, hogy jól megtanítson neki egy leckét. Ennek a története, és ebből azt mondták, hogy Isten gonoszat cselekszik, vagy pedig gonoszt enged, hogy történjen az életünkben. És tegyük hozzá, Jobb könyvében egyébként, amikor elpusztulnak az állatok, akkor azt írja az ige, hogy keresem. Igen, egy első fejezet 16-os vers még ez beszélt egyik szolga, amikor jött egy másik, és azt mondta, Isten tüze hullott le az égből, és megégette a juhokat, és a szolgákat, és megemésztette őket. Csak én magam menekültem el, hogy hírt hozzam neked, és akkor jön a többi szolga is, és mondja, hogy milyen rossz dolog történt. Tehát itt is azt mondja, hogy Isten tüze hullott rá. Nézd, ez igen, ezt mondja. Egyébként, ha megnézzük Illés történetét, amikor Aháb király hivatja Illést, és azt mondja, hogy küldött érte 50 katonát, hogy Illés, gyere, Istennek embere, a király hivat téged. És akkor ugye Illés azt mondja, hogy ha én valóban Isten embere vagyok, akkor hújjon le tűzre az égből, és emészem meg téged és a katonáidat. És az ige ugyanezt mondja, Istennek a tűze hullott le az égből. És hát nyilván el is alátámasztja, hogy Isten gonoszt cselekszik, ugye? És Isten vagy gonoszt megenged. És ebből én azt láttam, és ez már a konkrét környezetemben láttam, hogy teológiát csinálnak az emberek. És erre nem vagyok büszke. A Watfordi gyülekezetemben ugye ott volt dicsőítésvezető, hát még mielőtt én, jóval azelőtt, hogy én oda kerültem, Matt Redman, ugye ennek is van az a dala, amit magyarul is éneklünk, aminek az a bridge része, hogy te adsz és elveszel. Te adsz és elveszel, a szívem így felel, áldom szent neved. Még dalt is írunk belőle. Páron, bocsánat, rosszul idéztem. Igen. Na igen, 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 ez a... hogyha már énekled ezt a dalt, én is ezt javaslom, hogy így énekeld. Mert ugye ez volt Jobbnak az első reakciója. Itt van a Jobb első könyvében, hogy mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, mezítelenül fogok elmenni is, az Úr adta, az Úr vette, áldott legyen az Úr neve. Ezt mondja, amikor először meghallotta Jobb, hogy meghalt az összes gyereke. És erre mondja az ige, hogy nem vétkezett beszédében Jobb. És ebből csinálnak teológiát emberek. Az Úr ad, és az Úr elvesz. És abban igaza van Jobbnak, hogy fogalma sincs, mi történik, áldott legyen az Úrnak a neve. Ebben igaza van. Ebben igaza van. De ha megnézzük Jobb könyvének a végét, ott Isten jól beolvas Jobbnak. Én nem csinálnék teológiát Jobbnak a kijelentéseiből. Egy olyan embernek a kijelentéseiből, akit Isten úgy megfedd a végén, hogy ebből én nem csinálnék teológiát. És tegyük hozzá, elhangzott múlt vasárnap, ha teológiát akarunk csinálni, azt Jézusból csináljuk. Azt Jézusból csináljuk. Zsidókhoz írt levél első fejezet. Mindjárt megtalálom. Zsidók 1. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz, a proféták által, ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget, aki miután bűneinktől minket megtisztított, a felség jobbjára ült a magasságban. Jézus az atyának, az ő személyének a tükörképe. Az utolsó időkben ő rajta keresztül szólt hozzánk Isten. Ő belőle csináljunk teológiát, és ne egy olyan emberéből, akinek még a törvény sem volt meg, mint kijelentés, és Isten meg is vette. Ne az ő szavaiból csináljunk teológiát. Aki ezt teszi, vakvágányra megy. Nem volt igaza Jobbnak abban, amit mondott. Tehát számomra ez volt a summája Jobb könyvének, hogy Isten, aki ő maga vagy gonosz cselekszik, vagy gonosz megenged, jó megszivatja Jobbot, hogy megtanítson neki valamit. Ez volt, ahogyan láttam. De csak úgy ilyen kitekintésgyanánt nézzük meg Jakabnak a levelét, 5. fejezetet. Jakab 5.11-et olvasom. Íme boldognak mondjuk a tűrni tudókat. Jobb hosszú töréséről hallottatok, és az Úrról való végét láttátok, hogy az Úr igen irgalmas és könyörületes. Tehát Jakab summája, vagy kommentje Jobb könyvéről az, hogy az Úr könyörületes és hosszú, és igen irgalmas. Ugye az új szövetségnek, az ószövetségi kánonnak a része kellett legyen Jobb könyve, tehát ismerték Jobb könyvét már az új szövetség idejében is. És ennyi, egy helyen olvasunk Jobbról, és ennyit ír róla Jakab, hogy mit tudhatunk meg Jobb kapcsán, az Úr igen irgalmas és könyörületes. Ez számomra homlok egyenest ellentétben van azzal, amit az előbb elmondtam. Na, és az meg a másik, hogy így a Jobb könyvének a végére értem, mondom, ez egy 42 fejezetből álló könyv, és 38 fejezet, vagy 39 szól ott a beszélgetésről, meg hogy mi történik ott. És van az elején egy fejezet, meg a végén egy-kettő. Nem az jó könyv. Van egy kiinduló pont, de a Jobb könyvének, ha sumázni akarom, hogy mi a fő üzenete, igenis figyelembe kell venni azt a 30-valány fejezetet, ami közben van. És néhány eléggé kemény dolog hangzik el ott közben. Én azt mondanám, hogy Jobb könyvének a fő üzenete, ahogy mondtam az elején, az Úr, ő az Isten, és én nem vagyok. Ez az egyik. Az Úr, az Isten, nem én. Egy második. Nekem meg kell aláznom magam ő előtte. Nekem igenis meg kell aláznom magam Isten előtt. A harmadik pedig, hogy Isten boldog és örömét leli abban, hogyha megállthatja azokat, akik megalázzák magukat ő előtte. Isten boldog, hogyha ezt megteheti. Megállthatja azokat, akik megalázzák magukat ő előtte, vagy alázatosak ő előtte. Nézzük meg a Jobb könyve 40. fejezetet, tehát ott írja az ige, hogy akkor ott már Isten szól, és már nem is a barátok. Így kezdi Jobb könyve 40. fejezet. Ekkor az Úr így szólt Jobbnak a forgószélből. Ez már így nem kezdődik, hogyha már forgószélből szól Isten, akkor valószínűleg ott nem tutójogatás lesz. Rajta övesz föl derekadat férfiasan. Én kérdezlek, te pedig taníts engem. Vajon semmivé teheted az én igazságomat? Kárhoztathatsz-e engem azért, hogy te légy igaz? Van-e olyan a karod, mint Istené? Mennydörgő hangon szól szél, mint ő. Ékesíts csak föl magad fenséggel és méltósággal, ruházd föl magad ékességgel és dicsőséggel. Lehet, hogy előre szaladok, de nézzétek meg. Tehát, hogy itt az alapvető probléma. Itt van. Semmivé teheted az én igazságomat? Kárhoztathatsz engem azért, hogy te légy igaz? Ez az alapvető probléma. És ez az alapvető üzenete szerintem Jobb könyvének. Hogy Istent hibáztatod és mocskolod azért, hogy te igaz maradhass? Nem Jobb. Ezt nem teheted meg. Ez lesz az egyik fő üzenet szerintem. Vagy nézzük meg a 42-es fejezetet. Az első 6 verset olvasom. Jobb ekkor így felelt az Úrnak. És itt a megalázás, mint fűzenet, hogy ő megalázta magát Istenet. Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki sem téríthet el attól, amit elgondoltál. Ki az, aki tudatlanságból elhomályosítja az örökrendet? Megvallom hát, hogy nem értettem. Csodás dolgok ezek nekem, nem tudom fölfogni. Hallgass hát, kérlek, hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig taníts engem. Eddig csak hallomásból tudtam felőled, de most saját szememmel látlak téged. Ezért hibáztatom magam, és megbánom bűneimet porban és hamuban. Ez volt Jobbnak a megtérése. Ez, amikor ő azt mondta, hogy Uram, te vagy igaz, nem én. Te vagy az Úr, te vagy az Isten, nem én. Erre volt szüksége Jobbnak. Ide kellett eljusson erre a helyre. És ha megnézzük a 42-es fejezetnek a vége felé, ez meg már amikor az Úr megáldotta utána Jobbot. Igen, az Úr pedig jobban megáldotta Jobb életének a végét, mint a kezdetét. Mert lett neki 14 000 juha, 6 000 tevéje, 1000 iga ökre és 1000 szamara, lett még 7 fia és 3 leánya is. Az elsőnek a neve Jemime, a másodiké Kecia, a harmadiké Keren, Happuk volt. Nem lehetett olyan szép leányokat találni abban az egész tartományban, mint amilyenek Jobb leányai voltak. Apjuk nekik is adott örökséget fiútestvérei között. Jobb pedig 140 esztendeig élt ezután, is meglátta fiait és unokáit negyedíziglen, és öregen halt meg Jobb az élettel betelve. Tehát azt mondja az ige, hogy az Úr még jobban megáldotta Jobbot ezek után, mint a legelején. És látjuk benne azt, és Jakab is ezt mondja. Isten ebben leli örömét, hogy áldást adhat. hogy áldás adhat. De ehhez arra van szükség, hogy mi alázatban legyünk előtte, alázattal járjunk előtte. Ő az Isten, nem mi vagyunk azok. Nem bonyolult a történet. Nem bonyolult. És Jób, majd mindjárt meg fogjuk nézni, Jób ebben félresiklott. És pont ezért, ugye mondtam az elején, hogy nincsen hivatkozás a törvényre, és tökéletesen illusztrálja ezt ez a könyv, azt, hogy miért volt szükség a törvényre. Ugye a törvény a bűnök miatt adatott, hogy a bűnt korlátozza, és a római levélben azt írja Pál, hogy mindenkit egybezárt Isten a bűnbe, hogy mindenki megkegyelmezhessen. Nézzük meg Jób könyvének a 27-es fejezetét. Első 6 verset olvasom. Jób azután így folytatta beszédét. Él az Isten, aki igazamat megvonta. Tehát Isten elvette az én igazságomat. És a mindenható, aki keserűséggel illette lelkemet, hogy mindaddig, amíg lelkem bennem van, és Isten lehelete van az orromban, nem szól ajkam álnokságot, és nyelvem nem mond családságot. Távol legyen tőlem, hogy igazat adjak neki. Vagy igazat adjak nektek, bocsánat. Amíg lelkemet ki nem lehelem, nem engedek ártatlanságomból. Igazamhoz ragaszkodom, nem mondok le róla. Napjaim miatt nem korhol a szívem. Tehát én nem fogom vádolni magam. Nekem nem lesz lelkiismert furulásom. Én igenis igaz emberként élek. Én igenis nem követtem el bűnöket. Én igaz vagyok, és ehhez ragaszkodom. Ezt mondja Jób. És íme itt a probléma. Íme itt a probléma. Isten hogyan adjon kegyelmet valakinek, aki így áll hozzá? Hogyan? Mert hogy ugye mindannyian hiába vagyunk az Isten dicsőségének, amíg meg nem térünk, és Isten meg nem igazít minket kegyelemből hitáltal, ahogy mondja az ige. De egy ilyen ember, aki azt mondja, hogy én igenis ragaszkodom az igazamhoz, az igazságomhoz, hogy tud megkegyelni, hogy tudja megáldani? A 32. fejezet, ott ér véget az a rész, amikor azzal a három barátjával beszélget Jób. Az így kezdődik. Miután ez a három férfi már nem felel többet Jónak, mivel ő igaznak tartotta magát a saját szemében, haragra gerjedt Barakél fia, a búzból ránemzetségéből való Élihú. Tehát, mivel ő igaznak tartotta magát a saját szemében. Így sumázza Jób könyve 32. fejezet első vers. És amit az előbb mondtam, ha megnézitek a 40. fejezetet, ezzel kezdi Isten, és ezt rója föl neki. Semmivé teheted-e az én igazságomat? Károhoztathatsz-e engem azért, hogy te légy igaz? Engem akarsz bemocskolni? Azért, hogy te kiúszhasd a derekad, vagy a gerinced? Nézzétek meg a 36. fejezet, ott már Élihú beszél. Olvasom tovább. Majd folytatta Élihú, várj még egy kicsit, majd felvilágosítalak, mert van még más mondani valóm is Istenről. Tudásomat messziről hozom, hogy igazoljam alkotómat. Itt számomra kifejezőbb, hogy a King James írja, nem azt, hogy igazoljam alkotómat, hanem hogy igazságot adjak neki. Igazságot adjak neki. És ezt meg kell tanulnunk. Mindannyiunknak. Ezt így kell élnünk. Ezt egyébként Andrew Womack úgy fogalmazta meg, emlékszem egy tanításában, hogy én inkább Istennek a karakterét és a fogom megvédeni, mint az enyémet. Tehát, ha nem tudom, hogy mi történik, akkor azt fogom mondani, hogy nem tudom, mi történik, de nem Isten tehet róla. Nem őt fogom. Tehát, hogy inkább Istennek az integritását, következetességét, karakterét fogom föntartani és megvédeni, mint a sajátomat. És Elihu is ezt mondja, hogy igazat fogok, igazoljam az én alkotómat, az én teremtőmet, ő teremtett engem, és ő neki fogok igazat adni, és igazságot adni. Ezt meg kell tanuljuk. Mindannyiunknak. Lesznek, történnek dolgok az életben, amik nem fogjuk tudni, hogy miért történik. Jobb sem tudta, hogy miért történik, ami történik. Nem tudta. lesz, amit nem fogunk tudni. Hiszem, hogy kaphatunk kijelentést mindenről, de lesz, amit nem fogunk tudni. De Istennek a karakterét nem szabad engednünk, hogy a bennünk kialakult kép Istenről maradjon meg tisztának. Ő jó. Az Isten világosság, és benne semmilyen sötétség nincsen. Ezt mondja János evangélista. Isten jó. Valami történt, ami... Hát nem tudom, de ez nem ő volt. Nem tudom, de ez nem ő volt. És ilyennel már tudom, hogy találkozott. Mindannyian találkoztunk ilyennel. Ilyen szituációval. Miért született ez a gyerek úgy? Ezt, ilyennel például mi is személyesen találkoztunk. Miért történt ez meg az? Nem tudom. De nehogy Istennek próbáld ezt betudni. Ő a te alkotód, ő neki igazat adjál, igazságot adjál. És akkor nézzük meg kicsit azt, hogy megy az időközben, hogy egyáltalán miért történt jobban az, ami. Mi az, amit jó könyv elénk ad. És ennek kapcsán nekem sok kérdésem volt. És így az évek alatt összeállt a fejemben valami, ami hiszem, hogy így van, ahogy. Ugye a 2 Korintus 4:4, most nem lapozok oda, ott Pál apostol a sátánt ennek a világnak az istenének nevez. A sátánnak itt a világon hatalma volt. És akik nincsenek szövetségben Jézussal, azt mondom, fölötte még most is van. Ugye a teremtéskor olvassuk, nem lapozom föl, Isten megáldotta Ádámot és Évát, és azt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá, uralkodjatok a tenger halai fölött, a levegő madarai fölött, és minden élőlény felett, ami a földön mozog, uralkodjatok. Isten azt átadta Ádámnak és Évának az uralmat a föld felett. A 115. Zsoltár 16-os verse mondja azt, hogy a menny, vagy az egek az úréi, de a földet az emberek gyermekeinek adta. Isten a földet nekünk adta, nekünk lett uralmunk itt a földön. És egyébként a mai napig, ami itt a földön történik, azért történik, mert az ember, aki uralkodik, aki az ural a földnek, azt teszi vele. Tehát ha valami hülyeséget csinálunk, akkor nem... Tehát kit lehet, magamat tudom hibáztatni azért, mert ez történik. De mi történt ott az Édenkertben, amikor Ádám és Éva a kígyónak hallgatott? Igen, tehát bűnbe esett, elesett. Ugye a Róma 6:16 mondja azt, ezt nem próbálom megidézni fejből. Róma 6:16. Nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgai engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Tehát amikor az ördögre hallgatott Ádám meg Éva, akkor szolgái lettek az ördögnek, mert odaadták, átadták neki ezt a hatalmat, amit Istentől kaptak a föld felett. Ezt látjuk a Lukács 4:5-4. Fejezetben is, amikor Jézus megkísérte van a pusztában. Föllapozom, mert itt van a közelben. Lukács 4. És ugye a kísértő, az ördög kísérti. És mit mond neki? Az egyik ilyen próbatétele, 5-ös verstől olvasom. Ezután felvitte őt az ördög egy magas hegyre, és egy pillanat alatt megmutatta neki a föld minden országát. Majd azt mondta neki az ördög, neked adom mindezt a hatalmat, és annak dicsőségét, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha imádsz engem, mindez a tiéd lesz. Persze Jézus visszautasította, de itt is ez rajzolódik ki, ezt látjuk ebben is, hogy az ördögnek adatott. Ki által adatott? Hát nem Istentől adatott. Ádámtól és Évától adatott. Akik egyetértettek vele a hazugságban, neki engedelmeskedtek, és átadták neki ezt a hatalmat. Ezért volt ugye a missziói parancsnál, amikor Jézus ment fel a mennybe, és azt mondta, hogy minden hatalom nekem adatott, menjen és földön. Tehát ott már visszaszerezte Jézus a föltámadása által, halála és föltámadása által ezt az uralmat. És kvázi visszaadta a tanítványoknak, hogy ezért menjetek hát, és tegyetek tanítványokká minden népet. Tehát Ádám és Éva elkútyavetyélte ezt a hatalmat, amit Isten adott nekik. És hogyha innen nézzük, Jób ezt nem értette, ezt az egészet. nem értette, és rossz teológiája volt, mondjuk így. Jobbnak rossz teológiája volt, ami alapján rossz következtetéseket vont le. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. És ahogy mondtam ezt pár héttel ezelőtt, egy eléggé kifacsart, furcsa képe volt Istenről. Jobb Istent hibáztatta. De ha megnézzük a teremtés történetet, ott az emberiség volt az, aki fölázott Isten ellen. Hogy engedetlen volt neki. Tehát a bűnt és annak következményeit mi vontuk magunkra. Az emberiség. Lehet, hogy nem te személyesen, vagy én személyesen, de az emberek voltak, akik magukra rántották ezt az egészet. Az emberek voltak, akik behozták a halált ebbe a világba. Az ördögnek való engedelmesség által nem hibáztathatja az ember Istent a rossz dolgokért. Mert Isten, az ember döntésének a következménye az, amiben ez a világ él. Nem hibáztathatja Istent, és Jobb mégis ezt tette. Tehát ha megnézzük, mondjuk a Jobb 6-4, olyan mondatok vannak ott, hogy én keresztben nézek tőle. Jobb 6-4. Mert a mindenható nyilai vannak bennem, mérgük emészti lelkem, és itt Isten rettentései ostromolnak. Vagy Jobb 9-15. 9-15. Ha igazam volna, akkor sem tudnék mit felelni. Kegyelemért könyörögnék ítélő bíremhoz. Ha segítségül hívnám, és felelne is nekem, akkor sem hinném, hogy szavam fülébe jutott. Mert forgószélben rohan rám, és ok nélkül megsokasítja sebeim. Isten ok nélkül megsokasítja sebeim. Mint hogyha Isten ezt élvezné, vagy nem tudom. Isten most úgy kelt föl reggel, hogy most engem jól megszivat. Ilyeneket mond Jobb. 30-as fejezet. Ezt így a barátainak, miközben beszélget velük. Jobb 30, 19-23. Sárba vetett engem. Hasonlóvá lettem a porhoz és hamuhoz. Kiáltok hozzá, de nem felez. Megállok előtted, de csak nézel rám. Kegyetlenné váltál irántam. Kezed erejével harcolsz ellenem. Fölemelsz, szélne keresztesz, és széttépsz a viharban. Hiszen tudtam, hogy halálba viszel engem, abba a házba, ahol minden élő gyülekezik. Kegyetlenné váltál irántam. Ezt mondja Jobb Istenre, hogy Isten kegyetlen. A rossz teológia rossz konklúziókat fog kialakítani bennünk, rossz következtetésekre jutunk. Ne hibáztassuk Istent. Az ördögöt hibáztassuk. Az ördögöt hibáztassuk. Az ördög, és ezt nem egészen vartam el ezt a gondolatot. Mi történt ott abba a beszélgetésben az ördög és az Úr között? Tehát Isten, tehát ebben a világban Istennek az akarata nem történik meg automatikusan, hanem embereken keresztül történik meg. Miért? Mert Isten tiszteletben tartja azt, hogy nekünk adta a hatalmat, és nem veszi vissza ezt a hatalmat. Ha ezt megtehette volna, akkor az egész bűnesetet egy pillanat alatt megoldotta volna. Nem. Ő emberi hatalmon keresztül oldotta meg ezt a problémát, a bűn problémáját, ezért jött el Jézus emberként, ezért volt ő az embernek fia, aki emberként élt, és halt meg, és aztán utána, tehát ezért volt az, hogy Máriától kellett megszülessen Jézus. Isten tiszteletben tartja azt, hogy itt nekünk adta hatalmat, és ha mi ezt az ördögnek odaadtuk, akkor kvázi nem mondhatta meg az ördögnek azt, hogy Tehát ezért nézett ki ez a beszélgetés úgy, hogy rendben, megteheted, de az életét nem. Mert Isten mit mondott? Körbe fontad, vagy körbe vetted? Hogy hangzik el? Nem te vetted-e körül őt magát, házát és mindenét, ami van? Tehát kvázi Isten, minthogyha egy nem tudom, én kerítéssel körbevette volna Jóbot, hogy meg tudja áldani, hogy megakadályozza az ördögnek a munkáját, mert az ördög meg ugye lopni, meg ölni, meg pusztítani akar, ezt Jézustól tudjuk. Nem mondhatta azt Isten, hogy sátán. Mert sátán arra hivatkozott, hogy az emberek neki adták a hatalmat. Isten nem tehette ezt meg, mert ezek kvázi azt mondta, hogy kvázi a kezedben vannak. A kezedben van Jobb, sátán. De az életét nem engedem meg neked, hogy az életét elved, vagy nem engedem meg ezt. Ezért tűnik így ez a beszélgetés. Ebből a szemszögből zajlik. És ezért nem jó ebből teológiát csinálni, mert ma teljesen más a szituáció. Kezdjük ott, hogy a sátán nincs a mennyben. Ugye Jézus mondta azt, hogy láttam a sátánt villámként lehullani az égből. Meg a Jelenések könyve is beszél erről, hogy kivettetett a mennyből a sátán. Ő már nincs ott, nincs ilyen diskurzus Isten és ő közötte. Le van győzetve, tehát és a hatalmat is visszavette Jézus. És visszaadta nekünk, akik az ő egyháza vagyunk, akik az ő tanítványai, követői vagyunk. Teljesen más a szituáció. Tehát nem helyes teológiát csinálni ezekből az igeversekből, igeszakaszokból. Én végére értem a érzeteimnek, ránézek a Slide-óra. Ránéznék a Slide-óra, ha működne a wifi. Na, működik. Ja, már valamit elkezdett, pillanat. Email. Kéne egy gyorsabb telefon nekem. Amit a... Ja, de a... Belépek, köszönöm szépen, már ott vagyok. Oké, van egy pár kérdés. Jobbnak nem volt semmilyen bűne? De volt. De volt, és egyébként ez az alapvető probléma, hogy ezért adatott a törvény, hogy az ember szembesülhessen azzal, hogy ja, ezt jelenti a bűntelenség? Akkor nekem kegyelemre van szükségem, mert ez nekem nem fog menni magamtól. Ugyan Jobb valóban egy csomó mindent jól csinált, de ugye római levélben már megvan ez a kijelentés, hogy mindenki vétkezett és hiába van az Isten dicsőségének. Mindenkiben ott van ez a bűnös természet, ami adott helyzetekben kihozza belőlünk azt, hogy vagy aki nem született újjá, hogy bűnt cselekszik. És hát Jobbnál is, amikor a barátaival beszélget, elhangoznak olyan mondatok, ami ezt jól demonstrálja. Tehát a bűn... Ugye beszélünk a bűnnek a cselekedeteiről, hogy az ember követel bűnöket, ami nem Isten akaratának a cselekvése, de nem a konkrét bűnnek a cselekedete a probléma, hanem a bűnös természet, az a halott természet, amivel az ember születik erre a világra, ami a bűnesetnek a következménye. A bűnös természet bűnös cselekedeteket szül, de Istennél nem a cselekedetek számítanak, mert azokért Jézus már megfizetett minden bűnére kereszten. A bűnös természet a probléma, és ezért van szükségünk arra, hogy higgyünk Jézusban, a megváltunk legyen, ezáltal újjászülessünk, és a bűnös természet belőlünk eltűnjön, és Istennek az igazsága legyen helyette, Istennek a szelleme legyen bennünk, mert ez számít. Ez számít, hogy a szellememben, közösségben lehetek-e Istennel. És van olyan, hogy egy újjászületett ember követel bűnöket, azért, mert az elméjét még nem újította meg, és hülyeséget csinálta megtérés előtt, utána is fog csinálni hülyeségeket. Tehát Jobbnak volt bűne, ő nem volt újjászületve, ő benne ott volt ez a bűnös természet, és ebből fakadóan követett el bűnöket, még sokat kevesett, tök mindegy, ez igaz, mondja, hogy nem az a lényeg, hogy kicsi bűn, nagy bűn, sok bűn, kevés bűn, van bűnös, meg van nem bűnös, ennyi, nincs más kategória. A mennyben tényleg nem fogunk emlékezni azokra az emberekre, akik nem jutottak be a mennybe? Nem tudom. Erre nem tudom a választ. Az a baj, hogy ha én ezen elkezdenék gondolkozni, akkor nyilván ott a mennyben öröm lesz. A mennyben öröm lesz. És ugye írja a jelenések könyve, hogy Isten letöröl minden könnyet az arcunkról. Most, hogyha arra gondolok, hogy jó, ott van az a izé, akit annyira szerettem, és ő elkárhozott, és akkor én hogyan tudnék örülni, ugye ez a gondolat, mert úgy kicsikét ilyen komplikált, tehát hogy ebből nem tudom, hogy lehet kijönni azt, hogy akkor mennyben. De én ezt Istenre bízom, és ezt javaslom nektek is, hogy bízzátok Istenre. Nem tudom, hogy ez hogyan lesz. Lehet, hogy off, de Ézsaiás 45:7 miért mondja amit? Nem tudom, miért mond Ézsaiás 45:7, de megnézzük. Ézsaiás 45:7. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtem a gonoszt. Én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem. Szerintem akkor még vegyük ide be azt a részt is, hogy azt hiszem Saul királynál volt, mondja az ige, hogy egy Istentől való gonosz lélek gyötörte, és amikor Dávid zenélt neki, akkor megragadta a lándzsát a falról, és Dávidot akarta átdöfni vele. Mond ilyeneket az ige, igen. Ez felvet ige értelmezési kérdéseket. Én azt mondom erre egyrészt, hogy én úgy tudom, hogy a gonosz, az a szó, hogy gonosz, nem minden esetben a sátánt jelöli. Nem minden esetben. Tehát van egy olyan értelmezése a gonosznak, hogy nem megfelelő. Nem tudom, tehát, hogy van más értelme is ennek a szónak. Én ezt ennyivel elrendezem, hogy van még egy olyan elv is egyébként, hogy amit progresszív vagy fokozatos kijelentésnek szoktak nevezni, és ez az igében föllelhető, nézzük meg Jobb könyvét egyébként, induljunk onnan, hogy milyen kijelentése volt az embereknek Istenről. Aztán megyünk tovább, milyen kijelentése van az embereknek Istenről. Egyébként ugyanez, ezt a témát én nézzük meg az Ószövetséget, hogy ott hány népet, Amálék, írtsátok ki, és mindenkit öljetek meg. Isten ilyen parancsot adott Izraelnek. Isten karakterével kapcsolatban ezek felvetnek kérdéseket. Ézsaiás 45:7 is. Én erre azt mondom, hogy teológiát Jézusból csináljunk. Isten jó, és benne semmilyen sötétség nincsen. Tehát én teremtem a gonoszt. Isten volt, hogy ítéletet tartott az ő népe felett, és ráküldött különböző népeket, hogy rohanják le őket. Ott van például Nebukadnezár is, aki eszembe jut Dániel könyvében, aki egyébként ugye megtért később, de Istennek a szolgájaként prezentálja Dániel könyve. Nincsen minden válaszom meg ennek kapcsán, de azt látom, hogy Isten van, hogy mozgat, indít embereket, akik még nem is tértek meg. Indít embereket, és használja őket az akaratának végrehajtására. Na, menjünk tovább. Felróható-e Jobbnak, hogy igaznak tartotta magát, ha maga Isten mondja róla az első részben, hogy Jobb fedhetetlen, igaz és istenfélő? Köszönöm szépen, hogy névvel együtt jött a kérdés. Nem, tényleg ezt értékelem. Felróható-e Jobbnak? Igenis, meg nem is. Tehát olyan szempontból tehát Jobb nem értette ezt. És a hozzáállása, tehát Isten értékelte azt, ahogyan Jobb élt. Istennek az áldása, pardon? Most itt ugye, hogy felruhalta Jobbnak, hogy igaznak tartotta magát. Mondhatjuk azt, hogy azzal a kijelentéssel, ami neki megvolt, nem, de az a baj, hogy az a kijelentés nem volt elég, és nem volt maga az igazság. Tehát, hogy És ha ebből a kijelentésből az jön, hogy akkor ő Istennek az öklét rázza, akkor igen, felruható neki. Mert Istennek ne rázza az öklét. És egyébként tegyük hozzá, hogy a végén Isten azt mondja, hogy Jób kellett imádkozon a három barátjáért. Tehát ebben a helyzetben még mindig Jóbot hozta ki a három barátja és beszélgetésükből annak, akit igazabbnak tartott kvázi. Most értsétek ki, amit mondok. És azt mondja, hogy a három barátnak, hogy Jób fog imádkozni értetek, és akkor fog a haragom elmúlni rólatok. Tehát Isten értékelte Jóbnak az... Pardon? Igen. Igen. De Isten értékeli a cselekedeteinket is. Ezt akarom ezzel mondani, de végső soron nem ez számít. Miért csak Jobot kísértette meg az ördög? Csak ő volt az egyetlen igaz, ott az egyetlen igaz ember? Nem tudom. Ezt nem adja elénk az ige, és biztos vagyok benne, hogy másokkal is próbálkozott. Nem tudom. Szúrta a szemét, igen, az lehet. Ő szúrta a szemét legjobban. Simán lehet. Mint ahogy álltam, ha valaki Isten szolgálja, és tesz is érte, akkor az ördögöt általában zavarni szokta, és próbál ügyeskedni ellen. Ezért szoktuk azt mondani, hogy ó, ez egészen ördöginek tűnik ez a dolog, ami történik. Micsoda bók, nem? Tehát, hogy ó, az ördög extra figyelmet ad nekünk ebbe a dologba. Ez bóknak fogom venni elismerésnek. Az dinoszauruszok hogy haltak ki az özönvízben? Ez egy külön misét megérne, bár ez nem egy misé, de mindegy. Erről lehetne hosszan beszélni. Én azt gondolom, hogy az özönvizet túlélték, és utána haltak ki így szépen idővel. És hogy egészen az elmúlt néhány évszázadig még hébe-hóba jutottam, ott voltak. Talán még most is vannak itt, ott. Lehet, hogy például az egyiket krokodilnak nevezzük, és az így dinoszaurusz volt. Tehát én azt gondolom, hogy ott voltak a bárkán a dinok. Csak kicsik voltak, jó? Tehát a bárka úgy férte mindent, és tök logikus mindenből kicsi állatot vinni a bárkára, mert nem eszi meg a másikat, kevesebbet eszik, és amikor majd újra be kell népesíteni a földet, akkor még erejük teljében vannak, hogy tudjanak szaporodni. Tehát nincs értelme egy 40 tonnás dinót fölvinni a bárkára, el fog süllyedni alatta, másrészt meg kiszáll a bárkából, és meghal. Tehát akkor annak mi értelme volt? Miért csak Jobot... Oké. Okay. Kapott még egy izét. Köszönjük, ámen. Ámen. Ezt nem tudom, hogy jelzés akar lenni arra, hogy ott 55 van. A másik pedig, hogy Jób honnan tudott... 10 perc, igen. Igen. Jó. Jób honnan tudott Isten létezéséről? Ugye Pál apostol mondja a római levélben, hogy mindenkinek ott van ez a kijelentés a szívében, hogy Isten van. Istennek pedig az ereje, a hatalma, a teremtett világ értelmes vizsgálata révén megismerhető, felfedezhető, ezt mondja Pál apostol is. Én meg vagyok erről győződve, hogy mindenki belülről tudja, hogy van Isten. Aki tagadja, az is tudja. Különben miért tagadná, miért foglalkozna vele? Ámen. Egy óra 60, úgyhogy mondok egy imádságot, jó, zárjuk le ezzel, és utána, hogyha valakinek valami imádkozni szeretne valakivel, itt leszünk, imádkozunk érted. Istenem, köszönjük szépen neked azt, hogy te jó vagy, azt, hogy te a világosság vagy, és benned semmilyen sötétség nincs. És köszönjük, drága Jézus, hogy te eljöttél, és megmutattad nekünk igazából, hogy milyen az Atya. Hogy te voltál is, vagy a Atyának a tükörképe, az ő karakterének a tükörképe, az ő tökéletes képmása. És köszönjük Jézus, hogyha téged látunk, akkor beléd szerethetünk. És ha igazán látunk, akkor beléd szeretünk. És megláthatjuk, hogy te mennyire szeretsz minket, mennyire jó vagy. És a szívünk tud így hozzád így fölébredni a te számodra, megismerni téged is, és szeretni téged. És köszönjük Istenünk a te ígédet, köszönjük annak minden kijelentését, köszönjük ezeket a történeteket. És Istenünk, mi szeretünk téged, és emellett pedig megvalljuk, hogy te vagy az Úr, mi pedig a te teremtményeid. Te vagy fönn a mennyben, mi vagyunk itt a földön. És meghajtjuk a térdünket és szívünket te előtted és a te akaratod előtt. Amen.